Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai Isten tiszteletünk ige hirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk Ézsaiás próféta könyve 5. fejezetében, az első 7 versben a következőképpen. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon, fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Ézsaiás próféta könyvének egy különös, kiemelkedő része, ez az ének. Hiszen, hogyha az eredeti héber versformát, ritmikát és rímeket az eredeti anyanyelven megnézzük, akkor ez látszik, hogy a próféta iratai közt egy ének formába öltöztetett kinyilatkoztatás. Ézsaiás próféta korának ismerete alapján tudjuk, hogy amikor ez a most fölolvasott rész keletkezett, még valóban a bőség, a gondtalanság és a vidámság ideje volt Izraelben, hiszen nem látták rövidlátó módon azt a veszedelmet, amit az erkölcsi értékektől való elhajlás és az akkori világpolitika számukra kedvezőtlen változása, Asszíria fölnövekedése okozott. Ézsaiás korának embere úgy gondolta, hogy még minden rendben van. Bőség van, ritmusa, életrendje szerint zajlik az élet. Itt a helye a vidámságnak, az ebben való előre tekintésnek, és minden más háttérbe szorul. Minden más lényegtelen, hiszen minden oly sima, olyan szép, olyan gyönyörű. És ebben a nagy kiegyensúlyozottságban, ebben a testi bőségben, ebben a még veszedelem előtt álló országban, olyannyira megfeledkeznek arról az Istenről, aki mindezt lehetővé tette, aki megadta az áldást ahhoz, hogy teremjen a föld, hogy övék legyen Kánaán, és hogy ígéretei beteljesülésével ott élhessenek azon a földön, hogy minden más előbbre került. És elkezdődött az értékek hanyatlása, elkezdődött a hitnek a hanyatlása, elkezdődött az Istentől való elfordulás, és ennek a negatív folyamatnak a drámai és döbbenetes ereje húzódik ebben az énekben, ebben a szüreti igazságra énekelt énekben, amit Ézsaiás próféta olyan döbbenetes formában átfordít abba az oldalba, hogy ez az ének hamarosan keserű énekké fajul. Ez a bőség hamarosan szűkölködésé lesz. Ez az Isten előtt való megállás és sokszor felszínes dicsekedés az Istentől elszenvedett ítélet átélésévé lesz. Semmi nem sejthető, ahogyan a próféta elkezdi énekelni proféciái közt ezt a vidám szüreti éneket. És aztán megszólalnak az első fals hangok, megszólalnak az első furcsaságok benne, és a végére, a 7. versre már ítéletes igeként zeng ez az ének. Talán, hogyha ez így elhangzott, ha ezt így hallották, ha talán az aratás hálaadó ünnepén a próféta ezt Jeruzsálemben, kultuszi közösségben előadta, lehet, hogy a derűs, mosolyra fakadt arcok a végére bizony rémületbe dermedtek, és nem értették, hogy miről is van szó. Ézsaiás próféta korának, ennek a most fölolvasott ige szakasznak ez a történelmi, ez a kultuszi, a vallási háttere. Ezek tények. Ez valóság. Ez így történt, ezt így élték meg, így élték át, Izsaiás prófétai küldetése erre a válság felé sodródó időszakra esett, és ezt a sodródást, ezt a negatív irányba való sodródást beleénekelte, belefogalmazta ebbe a vidáman induló szüreti énekbe. Azonban, hogyha igazán mögé nézünk ezeknek a soroknak, hogyha megpróbáljuk azokat a mögöttes tartalmakat megtalálni ebben az énekben, ebben a proféciában, ami nem csak ahhoz a korhoz, ahhoz a helyhez kötött, ami nem csak annak a kor emberének volt egyfajta világossá vált sejtés, hogy rossz úton mennek a dolgok, akkor bizony megtalálhatjuk azt az általános mondandót, amit a proféta belefogalmaz, belesűrít ezekbe a szavakba, ebbe a vidám szüreti énekbe, ebbe a tragédiába forduló szüreti énekbe. Mégpedig itt egy sokkal általánosabb, sokkal egyetemesebb problémáról, konfliktusról van szó, mint amit oda lehetne kötni ehhez a néhány évtizedhez, a földnek ahhoz a pontjához, amit Palesztinának nevezünk, az asszír birodalom fölnövekedése idején. Ez egy sokkal egyetemesebb, sokkal általánosabb konfliktus, ami megfogalmazódik ezekben a szavakban. Az ember számára mindent odaadó, mindent jóra fordító és jól megmutató Isten, és a rá nemet mondó ember örök és alap konfliktusa ez. Ez húzódik ott a mélyben. Ez tör felszínre vadhajtásokban és keserű ízű forrásokban. Ez az, ami az első bűn óta, az Istennel szembeforduló ember óta mindig megnyilvánul a világban. Ézsaiás furcsa szüreti dala egy alapkonfliktust hordoz Isten és ember között. Alapkonfliktust, ami ennek a furcsán véget érő szakasznak, hisz a mai perikópa úgy ér véget, hogy nincs megoldás, nincs tovább, csak az ítélet szava, ami megoldását valahol egészen máshol kell keresnünk. A konfliktus, az alaphelyzet azonban tény és világos. És hogyha végignézzük az Isten kinyilatkoztatásának a sorát, ha végignézzük a Bibliának azokat a szavait, igéit, amik arról beszélnek, hogy mi az ellenségeskedés Isten és ember közt, akkor bizony ennek a furcsa éneknek minden ténye és valósága világossá válik. Egy gondos gazdáról van szó. Egy alapos szőlős gazdáról, aki tudja, hogy mi a nemes vesző, aki tudja, hogy milyen szőlőfajtát lehet telepíteni, aki tudja, hogy azt hogyan kell gondozni, hogy kell megvédeni, hogy kívülről se érje semmi veszedelem, és belül pedig termőre forduljon és bőséget hozzon. És ez a nagyon gondos gazda minden igyekezete ellenére, amikor kimegy megnézni a gyümölcsöt, vadszőlőt talál, mindenféle elburjánzott, elvadult, elfajú termést. És ekkor fordul át az ének az ítélet hangjára. És hogyha ezt az alapképletet, a gondos gazdát és a minden gondoskodás ellenére egyébként teljes képtelenségén vadul termő szőlőt látjuk, mint képet, akkor egyből megcsendülnek fülünkben a teremtés történetnek az igéi. Az első teremtés történet monotonan visszatérő mondata, ami minden egyes alkotói nap után az Isten ajkáról szól, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. És hogyha a teremtés történet ember alkotását kibontó részletét nézzük, és az Éden gyönyörűségét és tökéletességét idézzük a szemünk elé a Biblia lapjairól, micsoda gondosságot, micsoda tökéletes rendszert látunk, milyen szépet, Isten képére alkotott embert, a maga szabadságában, csodájában, a gondolkodás, a kreativitás és az alkotás készségében. És mit olvasunk a következő történetben? Az embernek ez nem elég. Az ember úgy gondolja, hogy az Isten valamit eltitkol előle. Az ember úgy gondolja, hogy az Isten becsapja, nem bízik benne, és mögé akar látni még annak is, aminek már nem kell, mert mindent megkapott. Istenné nem lehet. De mégis az akar lenni. Mégis ezt szeretné. És a gondos gazda, csodálatosan jónak, szépnek teremtett világa, édeni gyönyörűsége nem termi tovább ezeket a gyümölcsöket, hanem Istennel való szembefordulást, az ő rendjének a fölrugását, Káin és Ábel testvérgyilkosságát, az özönvíz előtti világ brutalitását, az Isten magasságába emelkedni akaró embernek a Bábel tornyát, vadszőlőt, burjánzást, köveket, terméketlenséget, semmit abból, amit az Isten, a gondos gazda először elképzelt. Értjük már, hogy az alapkonfliktust hordozza ez a furcsa szüreti nóta. Az alapkonfliktust fogalmazza meg Ézsaiás szava Izraelnek abban a helyzetében, amikor ez az alapkonfliktus jelen pillanatban az ő népe létének egzisztenciáját veszélyezteti. Hogy van egy gondos gazda, és ti mégsem arra figyeltek. Mégsem éltek azzal a számtalan lehetőséggel, amit ad nektek. Mert miről van szó? Miután már a világot az Isten törvényével kénytelen egyenesben tartani, megadja ezt a törvényt a világnak, megadja ezt a törvényt Izrael fiainak. És hogyha tovább nézzük a Biblia kinyilatkoztatott történeteiben ezt a konfliktust, akkor most koncentráljunk az Ószövetség népére. Lássuk Izraelt, ahogy átkel a Vörös-tengeren, megszabadulva az egyiptomi fogságból. Lássuk Izraelt, ahogy gondoskodik róla az Isten. Lássuk meg Izrael népét, ahogy a Sínai hegyen megkapja azt a csodálatos erkölcsi és hitbeli rendelkezés csomagot, amit 10 parancsolatnak hívunk, ami egy boldog, teljes életnek az útmutatása. Lássuk Kánaán elfoglalását, a honfoglalást, Dávid királyságának fölnövekedését, Salamon bölcsességét, az Isten igéjére épülő életnek a gyümölcsöző voltát, hisz ez is történelem, ez is az Ószövetség népének valósága. És mégis a gondos gazda, aki a Sínain törvényt ad, aki megmenti a generációkat az ellenféltől, aki fölnövekíti az országot és Salamon dicsőségében hihetetlen békességet és jólétet eredményez, mert még az Istenre figyelnek, egyszer csak azt látja, hogy Salamon után Roboám és Jeroboám egymásnak esik, egymás ellen fordul Júda és Izrael, királyok támadnak testvérre és próbálják meg a hatalmat megszerezni, hiába a gondoskodás, a fölásott, megtisztított, kövektől megtisztított termőföld, a körül vett, megvédett szőlőskert, hiába benne a torony és a sajtó, amiből születkor vidáman bugyogna elő a gyümölcs, a végleges termés, hiába minden, más irányba megy a nép. Ézsaiás alapkonfliktust fogalmaz meg a korához mérten, a korához igazítottan. Mert ugyanazt látja, amit az Édenben elkövetett az ember. Mert ugyanazt látja, amit Izrael történelme a bomlás jeleként ugyanannyiszor előhozott és megmutatott. És ezért énekelni kezd. Gondos szőlős gazdánk van, és mi mégis vadszőlőt termünk. És ezzel a furcsasággal, ezzel a félbemaradtsággal, ezzel a lezáratlansággal áll előttünk ez a textus. És azután kiállt a lelkünk, a szívünk, mindannyiunké, hogy legyen valami kimenekedés, legyen tovább, legyen valami folytatás. Az Ószövetség textusainak sokszor ott van a szíve közepében ez a hozzáállás is, hogyha nem is úgy fejeződik be, ahogy akarjuk, ahogy talán nem értjük, valahogy folytatódjon, valahogy legyen megoldás, valami alakuljon. Mert hogyha a saját korunkra nézünk, akkor is azt látjuk, hogy számtalan jó lehetőséget ront el az ember. Számtalan Isten adta lehetőséggel nem tud élni az ember. És a gondos szőlős gazda, aki ránk bízza ezt a világot, aki nekünk is ugyanúgy nekünk adja, mint Ádámnak és Évának Édent, aki nekünk is ugyanúgy adja, mint az ígéret földjét Izraelnek. Mit teszünk a világgal? Mik a jó gyümölcsök? Az agyonszennyezett folyóink? A belélegezhetetlen levegőnk? A kilukadt ózon pajzsunk? Ismeretlen érdekek világméretű mozgása emberek nyomorúságára, éhezésére, lelki és testi megnyomorítására? Ez a gyümölcs? Ez a gondos, szőlős gazda várakozása? Mert mi ezt termeljük. Ezt hozzuk elő napról napra, és ebben élünk. Talán már megszoktuk. Talán úgy gondoljuk, nem lehet jobb. De akkor... És jó, hogy itt vagyunk együtt, és itt megszólal közöttünk az Új Szövetség népe között az evangélium, és hogy Krisztus népeként vagyunk együtt, akkor ránézhetünk arra, aki azt mondja nekünk, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és ti a szőlővesszők. ennek az ézsaiási textusnak képét folytatja Jézus János evangéliumában. Folytatja, egészen áttransformálja és átalakítja, és egy csodálatos mondatot mond a végén, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De ebben a megfogalmazásban az is ott cseng, és ott halljuk, fölébe emelkedni Ézsaiás szomorú szüreti éneke fölött, hogy velem viszont mindent meg tudtok tenni. Velem viszont tudtok jó gyümölcsöt teremni. Velem viszont nem vagytok kiszolgáltatva mindannak, ami körülvesz benneteket, hanem tudtok győzni. Mert mit tesz Ézsaiás szomorú énekében a szőlős gazda? Azt mondja, lerombolom a kerítését, kidöntöm a kőfalát, hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz, és kiszárad. Nem tesz semmit magával a szőlővel, hanem kiszolgáltatja rossz gyümölcse következményének. Kiszolgáltatja minden külső ellenségnek. Nem védi a kőfal, nem védi a kerítés, nem megy be közé, aki szólna, hogy valahogy máshogy kéne, csak hagyja magára, hogy az nőjön föl, amit tud önmagában, ebben az elveszett állapotában. És hogyha ránézünk erre a világra, ránézünk családi közösségeinkre, nemzetünkre, a globális világra, nem mint egy kidöntött kerítésű szőlőskert, amiben mindenki rabol, mindenki gázol, és csak nő össze-vissza, és nincs egy irány, nincs egy határozott értékrend, nincs egy olyan útmutatás, ami alapján valahogy rendeződni látszan a világunk sok válsága, gyógyulni sok sebe, amelyből vérzik minden nap. Nem, de beigazolódva látjuk a lerombolt kőfalú, csodálatos szőlős kertet abban a világban, amiben élünk. És akkor mégis megszólal Jézus szava, mégis újból megcsendül a szomorú szüreti ének fölött az evangélium örömöt hirdető üzenete. Én vagyok a szőlőtő, ti lehettek szőlővesszők, és velem mindent meg tudtok cselekedni. Én ismét megvédelek benneteket. Az én erőmmel ismét kőfalat vonok körétek. Az én erőmmel ismét elő tudjátok hozni azt a jót magatokban, amit az én atyám belétek teremtett, az Isten képűség csodáját, hogy ismét képesek legyetek jó gyümölcsöket teremni, a felelős szeretetnek, a másik hordozásának, az áldozatkészségnek, az egész világ iránti felelősségnek a jó gyümölcseit. Velem meg tudjátok tenni. Mert az ítélet nem volt végleges, az ítélet nem örökre szóló, és ennek a furcsán félbemaradt, ítéletes hangon koppanó igének a folytatása nem is szavakban, hanem Jézus szeretetében folytatódik, és oldódik föl, és adatik mindannyiunk számára. Őrá kell figyelnünk, őrá, aki azokat a lehetőségeket, amelyeket elvesztegetünk, mind visszaadja. És ismét tudunk az Úrra nézni, mint irgalmas és kegyelmes Istenünkre, mint akinek gondja van a szőlőjére, akinek meglátjuk a szeretetét, akinek meglátjuk mindazt az erejét, amivel meg tudja erősíteni életünket. Krisztuson keresztül ismét úgy tudjuk látni ennek a furcsa szüreti éneknek az urát, aki úgy indult, hogy jót akart, és meg is adott mindent, és akihez még mindig vissza lehet menni, akivel még mindig el lehet kezdeni, kiszedegetni a köveket a sziklás talajból, a kerítéssé kőfallá formálni, és az ő ereje, az ő szeretete védettségében megint jó gyümölcsöket teremni arra, amire emberként teremtettünk ebben a világban. Hogy értéket, jót és szépet alkossunk, teremtő Urunk akarata szerint, ahogyan ő is szépre, jóra és tökéletesre alkotta ezt a világot. Kedves testvérek, ahogyan az Isten tisztelet elején mondtam a bevezető szavakban, Szent Háromság ünnepe után 20. vasárnapon arra hív bennünket az ige, az Isten tisztelet, a közösség, hogy minket, akiket elhívott az Isten, hogy meglássuk azt a védettséget, amit örök szőlős kertjében tud adni, ezt éljük megszentelt életben, az ő akarata és az ő rendje szerint. És ez nem elsősorban parancs és kényszer, hanem ez az emberi élet záloga. Ez az emberi élet lehetősége. Erre hív bennünket a mi Urunk ezen a mai napon. Talán megállít egy pillanatra ítéletes szavával és igéjével, de Krisztus személyével új dimenzióba helyezi a szőlős gazda képét, aki ma is akar újat kezdeni velünk, aki ma is akar vidám szüreti éneket énekelni velünk. A jó gyümölcsök, a gazdag aratás, a boldogság reménységében. Őhozzá forduljunk, vegyük észre, hogy ahogyan énekeltük, jó atyám az Isten, és mindent megadott ahhoz, hogy életünket helyes irányba, jó útra helyezzük, és azon az úton járjunk, amelyet az ő gyümölcsei kísérnek végig, és amely az ő benne megszentelt teljes élet. Ez legyen a mai nap áldása nekünk. Ez legyen a mai nap áldása egész életünkre. Ezt tudjuk élni és hirdetni a bennünket körülvevő világban. Ez gyógyítsa világunk válságait, sebeit. Adja meg a mi Úrunk az örömöt, ami ebben, a szüreti énekben, az elején még ott van. Hogy éneklünk dicsérő éneket, mert Isten mindent jól alkotott, és Jézus Krisztussal minden a miénk lett. Gyümölcsök itt a földi élethez, és gyümölcs a teljességhez, az örök élethez. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy figyelmeztetsz bennünket. Minden adott ahhoz, hogy boldog, teljes életet élő gyermekeid legyünk. És minden adott ahhoz, hogy ennek örömét tudjuk tovább adni a világban. Add, hogy gyümölcseink ne fajuljanak el, ne távolodjanak el az általad akarttól, teremtésed jó rendjétől, megszentelő szent fiat szeretetétől. Kérünk, így áldj meg bennünket, és vezess tovább, gyümölcstermő, megszentelt, boldog életben, a boldog aratásig, a ma nagy napig. Amen.